Szeretettel köszöntöm Önöket, Ila Ildikó vagyok. A mai vendégem egy olyan izgalmas személyiség, akit csodálni szoktak az emberek. Sokoldalúsága, életigenlése és a nyüzsgése ellenére rendkívül megnyugtató életszemlélete miatt is. Demeter Irénnek örülhetek nagyon, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Irénke!
Szia, köszönöm a meghívást!
Engedd meg, hogy nagy vonalakban ismertessem a hallgatókkal szakmai utadat, hiszen nem mindennapi történetről van szó. A Bábes-Bólyai Tudományegyetemen matematika szakon végeztél 1989-ben, majd a kolozsvári református teológia vallástanár szakára váltottál. Ugyancsak a Bábes-Bólyain ezúttal hitoktató szakon mesterisztél. Évente kétszer hitoktató képzésen vettél részt Kárpátalján 2002 és 2009 között, majd kezdődött a könyvíró korszakod. Itt a magvetésről, az Elmondom neked gyermekem című könyvről, a lélek gyümölcséről beszélhetünk, de nyilván több született. Közben doktorisztál, és elkezdtél az élménypedagógiával foglalkozni. 1990 és 2010 között vallástanárként működtél a Bólyai Liceumban, a Pedagógiai Liceumban, a Kántor Tanítóképző Főiskolán, aztán folytattad tanulmányaidat a Gudai Drisztáron, együttműködtél a Holland Hohe Alapítvánnyal, a Magyarországi Pedagógiai Intézettel, a Debreceni Református Tanárképzővel és a Károli Nagykörösi Tagozatával, és szakdolgozatokat, szakvizsgákat vezettél, majd elkezdtél kerámiázni, mindeközben önkéntesként vállaltad a Vakációs Biblia Hét programírás vezetését is. Létrehoztad a Cohen Alapítványt, ezt 1993-ban, majd 2016-ig te voltál az elnöke, ez alatt kapcsolatokat építettél az egész Kárpát-medencében, és munkádért elnyerted a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, 2017-ben tüntettek ki. Közben folyamatosan céget adminisztrálsz, a saját cégetek adminisztrációjaként is működtél, vagy működsz folyamatosan, argentin tangózol folyamatosan, workshopokat szervezel, sokat utazol, és ezek tapasztalatairól tartasz előadásokat, mesélsz, írsz, mind a mai napig. És arról még egyetlen szót sem ejtettem, hogy két csodálatos leánygyermek, édesanyja vagy, akik mindeközben felcseperedtek és szép életű, önálló felnőttek lettek. Az valahogy nyilvánvalóvá vált, hogy nem az anyagiasság vezet téged, vagy nem az motivál, hogy munkát fektes, vagy érdeklődést fektes egy ügyben. Miért? Mi volt az a mozgató erő, ami mégis arra sarkalt téged, hogy ennyi mindent fektes? Miért tartottad fontosnak a könyveket, azon túl, hogy a tudást ugye átadni szeretted volna, vagy a zsákból, hogy ne váljék feneketlen zsákká, kivenni szerettél volna, azon túl mi motivált téged?
Érdekes ez a kérdés. Azt hiszem, hogy már ott volt a lehetőség. Hát ha van egy lehetőség, hogy ne állj bele, hogy ne használd ki. Most nem tudom, van például gondolj a növényekre, van egy fű, én, ha kinézek az ablakon, a kerítésem meg tele van futva a kázsiával, a lonccal. Hát a fű megvan, hogy hány centire tud nőni, és a kázsia az meg addig nő, ameddig még tud kapaszkodni, és onnan még rugaszkodik egy fél métert. Nem tudom, a jóisten ilyenné teremtett engem, hogy menjek. De az biztos, hogy ahol én látok egy kicsi lehetőséget, én látok egy nyitott ajtót, én oda be kell nyissak. Ha nem akarnak beengedni, akkor tudom, hogy az ajtó be van zárva, de ha lenyomom a kilincset, és nyitva van, de ez konkrét értelemben is így van, mondjuk, van egy különös szép ház, ahol én kirándulok, és akkor ha van egy rés, az biztos, hogy oda be lehet nyitni, de még ha óvatosan lenyomod a kilincset, és nincs bezárva, és nincs rossz szándékod, akkor bekukucskálhatsz egy kicsit. Ezt nem tudom. Ez egy olyan elementáris kíváncsiság, ami így bennem van. Biztos ezt is örököltem.
Van benne öncélúság, vagy teljesen önzetlen, vagy mindkettő van benne? Tehát egy ilyen finom egyveleg, ami a kapaszkodásodat, vagy az előre meneteledet jellemzi?
Nem tudom. Nem volt funkcióm amúgy ez az alapítványvezetés, ez nem járt se pénzzel, se hatalommal. Ez rengeteg munkával járt, vagy egy hitoktatói kör megszervezéssel se járt, vagy az, hogy ma most előadást tartok, és 3 napig kutatok, és olvasok, és tanulok rá, ezért is kapok egy doboz csokoládét, meg pár szál virágot. Úgyhogy nem gondolom, valahogy ezt én így láttam, így csinálták az én családomban.
Valamiféle konklúziód, vagy kialakult képed van-e arról, hogy milyen lehetne egy jó pedagógus?
Nem tudom. Azt hiszem azt, hogy adja magát, hogy ne tartson vissza. Nyitott legyen azt, hogy bármilyen kérdést fel lehessen tenni, vagy azt, hogy az óra végén ne ruhanjon el, mert van egy szünet is, vagy Vulkázit a kolléganőmmel 5 éven keresztül vittük az egyik pedás osztályt táborba. Hát ott értem tanárrá talán így velük, hogy mit jelent ez, hogy együtt lenni egy hétig 9-től 13-ig diákokkal, és belülről látni a problémáikat, beereszkedni, nem félni se a munkától, se a gyerekektől, vagy nem tudom, sose féltem tőlük. Talán egyszer volt egy ilyen, egy érdekes helyzet, akkor a Kántor tanítóképző főiskolán tanítottam a liceumokkal párhuzamosan, ahogy alakult ott is a 10 évet tanítottam, és akkor volt egy olyan helyzet, hogy a szóvónőknek és a tanítóknak is főiskolai diplomája kellett legyen. És akkor nagyon sokan jöttek a Kántor tanítóképző főiskolába, és hát az nem volt egyszerű menet, mert óvónőket és tanítónőket, mikor oda 30-an beülnek, és te, aki adott esetben kollega voltál velük, vagy velük, akkor tanítanod kell őket. És nem tudom, hogy hogyan alakult akkor úgy így a tanárságra térek ki most, hogy nagyon féltek tőlem. És jött egy ismerős, és kérdezte, hogy hol vagy te, lássalak, akitől az egész nyárad és kükülő mente reszket. És én kérdezte, hogy tőlem, és mondta, hogy igen, tőled, mindenki fél. És így gondolkoztam, hogy vajon miért félnek tőlem, és nem tudtam így megfejteni, de talán ezt, hogy akkor ott nagyon-nagyon fel kellett készüljek, és hogy nem volt szabad hagyni, hogy így a dolgok elmenjenek valamerre, és hogy ilyen hihetetlen dolog volt, hogy a vizsgán nem lehetett puskázni. Nagyon próbálkoztak, és ezt én nem engedtem. És ezért féltek tőlem. De hogy lehet, hogy igen, néha szigorú kell legyél, és nem magad miatt, hanem a tanulási folyamat miatt. Most, ha én matek tanár lettem volna, lehet, hogy egy borzasztó szigorú tanár lettem volna, mert azt másképp kellett megtanulni. Mondtam, hogy ez az élménypedagógia szerint a tanulás az a diáknak a felelőssége, de azt, hogy te erre rávegyed, vagy hogy számon kérjed, vagy hogy ne alkudjál meg abban, hogy ő előre haladjon. Lehet, hogy ez nekem egy ajándékom volt, hogy emiatt én nem lettem matek tanár.
Egyébként te miben hiszel most ezzel a fejjel? Visszatekintesz, látod magad, megkövetelted a diákoktól, amit meg lehetett követelni. Változott-e valami a hozzáállásodban, vagy a meglátásodban, a megérzésedben ezzel kapcsolatban?
Magamat látom most. Azt, hogy muszáj rugalmasabb legyek magammal például. Azt, hogy akkor, amikor... Nagyon azt hiszem, hogy én magammal voltam nagyon szigorú. Nagyon hajtottam magam. Tehát azért család és munka mellett ezeket a könyveket megírni, vagy megszervezni ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Azt hiszem, hogy ez volt, talán apám is magával szemben is ilyen igényes volt, mert sosem ment fel készületlenül a szószékre. Tehát ezt, hogy önmagadban van egy minőség, amiben jól érzed magad. Nem mesketélhetsz, nem hantázhatsz, mert akkor visszaélsz a más idejével, vagy azt a feladatot, amit kaptál, azt nem teljesíted maximálisan. Tehát ez egy megbízatás a Jóistentől, amit te meg kell tegyél. És ez a, amit fel kellett írni annak idején a füzetre, hogy dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Hát nem érdemes másképp, hát miért nem érdemes másképp dolgozni. Aztán az idő így telik, és mondtam, hogy nem visz ugye a memóriám, de nagyon nehéz elfogadni korlátokat, amit az életkorod hoz, de azon belül, a korlátokon belül is egy zárójelet nyitok. Úgy gondoltam annak idején a fejlődést, hogy megszületsz, és ugye van egy kiságyad. És akkor ez a te élettered. És akkor ahogy nősz, mintha a könyököddel kétfele feszítenéd a korlátaidat, és nősz, ezek a korlátok olyanok, mint egy box tér, rugalmas korlátjai. És akkor ott belül te boxolsz, és harcolsz, és elterülsz, és felkelsz, vagy győzöl, vagy vesztesz, tehát az életedet ott éled a korlátaidon belül, és akkor kinek mekkora az ereje, vagy a képessége, vagy a szükséglete erre a térre, és akkor ezeket a korlátokat kitágítod a maximumig. Na most, hogy ez kinek mekkora, és kinek, ki mikor éri el a maximumot, ez szerintem mellékes. Ez még változó, mindenkinek más. Viszont aztán egyszer ezek a rugalmas korlátaid kifeszültek maximumig, és akkor természetesen, hogy elkezdenek visszahúzódni, és akkor tartod te ugyanúgy a két könyököd neki van feszülve a korlátnak, csak a könyököd gyengül, a korlát erősebben kezd feléd jönni, és akkor zsugorodik egész addig, míg nem tudom, lehet, hogy újra csak az ágyad lesz a tered, és ott fekszel két hónapig kiszolgáltatva, mint ahogy elkezdted az életedet. De hogy ezen a játéktéren belül te ülsz a sarkában, és nézed a teredet, vagy nézed, ahogy mások játszanak, vagy ha két négyzetmétered van, azt maximálisan kihasználod, hogyha 100 négyzetmétered van, azt is maximálisan kihasználod. Lehet, mint én, ott rohangálsz össze-vissza egy óriási focipályán, és lefáradsz, de hogy szerintem így érdemes, így érdemes dolgozni.
A játék, az önfeledtség, a felszabadultság az ma is a sajátod, mert jól tudjuk, mi, akik ismerünk téged, vagy akik hallunk rólad, akik követjük a dolgaidat, hogy sokáig kerámiáztál, lehet, hogy még most is kerámiázol, és az argentin tangó is része lett az életednek.
Igen.
Micsoda igen. Hobbik?
Igen. Ez úgy volt, hogy ez is ott, ez a 2002-es év nekem nagyon fontos volt. Volt annak idején egy kiállítás, egy kerámia kiállítás, a marosvécsi idegbetegek terápiás célzattal kerámiáztak, és az ő munkáikból volt egy kiállítás. Ez valami olyan mélységesen megrendített engem, valami annyira gyönyörű szép volt, hogy elkezdtem álmodni utána, hogy én az agyaggal dolgozom, és éreztem, hogy én hogy gyúrom az agyagot. Mikor másodszor is ezzel álmodtam, akkor azt mondtam, hogy na, ennek utána kell nézni, hogy miért érintett meg engem ez olyan nagyon. És akkor mentem el, és találkoztam Kolozsi Attilával, ő volt a életem egyik mestere még, ővele kezdtem el korongolni. Hát a nagy felismerésem a tanulásról ez volt, hogy én addig, hát már nem tudom akkor hányadik éve, mint tanultam megállás nélkül, de mindent a fejemmel tanultam. És én megvettem az összes fazekasságról szóló könyvet, és mindent elolvastam, és ugye rájöttem, hogy én hiába olvasom el ezeket, mert én attól még fazekalni nem fogok tudni. A mesternek egy másik fajtáját ismertem meg, aki mesterséget tanít, megfogja a kezedet, ráteszi, és akkor megérzed, tehát te a testeddel kell tanuljál. És ez egy teljesen másfajta tanulás. És itt jó, ha az agyadat ki tudod kapcsolni. Emlékszem ilyen mondataira, hogy szuszogjál, mert megfulladt. Annyira koncentráltam, hogy szinte még levegőt se vettem, így ahogy a feladatra figyeltem. Aztán eszembe jutott, Máté Márta tanárnőről beszéltem, őnek is volt egy mondása, nagyon sok mondás van így bennem, és mai napig hatnak ezek a mondások. Neki volt egy ilyen mondás, amikor a 11-ben ott az integrál bizonyításoknál a harmadik táblát írtuk tele, és teljesen bele voltunk bonyolódva, akkor mondta ő ezt, hogy lépj hátra, és akkor távolodj el, akkor ki kellett számolni 3-4 lépést, eltávolodtál, láttad az egész táblát, és akkor megláttad a hibádat, vagy megláttad, hogy hol tartasz, és akkor visszaléptél oda. Ezt én az életemben nagyon sokszor így saját magamra így gyakorolom. És na így ez volt a fazekalással is, hogy kicsit eltávolodtam, így ránéztem erre, láttam, hogy ez így nem fog menni, itt valami mást kell kitalálni, és akkor elkezdtem járni Szamosújvárra, ott a Téka Alapítványnak van mai napig egy nagy műhelye, úgy néha még elmegyek oda olyan. Én nagyon szeretek visszamenni annyi emberrel, akivel jóba voltam, én azt hiszem mindenkivel tartom a kapcsolatot. És akkor így együtt dolgoztunk, együtt tapasztaltuk ki, együtt fejlődött a műhely, együtt tanultunk. Ó, ez nagyon-nagyon izgalmas volt, ez így a kezünkkel tanulni, lábaddal, egy nagy mozgáskoordináció ez az egész. Nagyon szépnek és könnyűnek látszik, de ez gyönyörű az, ahogy te tengelybe teszed azt az agyagot, amikor így ezt mondja, hogy fogd meg, mert te irányítod őt, nem ő irányít téged, mikor nem tudom, 1,5 kiló agyagot felteszel a korongra, elkezd mozogni. Azt hiszem, ez így a pedagógiában is nagyon fontos azt, hogy az ott fickándozhat, de te kell megfogjad, mert te kell felhúzzad, tengelybe rakjad és felhúzzad az agyagot. Aztán volt egy nagy mesterem, úgy hívják, hogy Szolga Géci Juliánna. Ő egy körös révi fazekas asszony volt, nagyon, nagyon egyszerű asszony, és megtanultam tőle azt, hogy például úgy ülsz be a korongba, hogy azt mondod, hogy Uram, segélj. Mert ez egy alkotó folyamat, mert te részese vagy az alkotónak akkor, amikor létrehozol egy tárgyat. Úgyhogy egy nagy hobbi, de egy gyönyörű dolog, és az, hogy létrehozol egy tárgyat, az is téged, rólad beszél, a te lelkedet mutatja meg. Ezek voltak a fazekas mestereim, és jó volt az, amikor én is tudtam aztán tanítani. Korongolást nem tanítottam, hanem így az agyaggal való munkát és ilyen kézi technikákkal dolgoztunk egy csoporttal.
Gondolom ugyanolyan örömmel, mint amilyen örömmel átvetted a tudást, ugyanúgy adtad tovább. Mikor kúszott be az életedbe az argentin tangó? Ez hogy történt? Most párhuzamosan mindkettővel foglalkozol.
Igen. Háttérbe szorította rendesen a kerámiát, a tangó győzött. A férjem akart táncolni, és ezért mindenki irigyel engem, kérdezik, hogy győzted meg, és nem kellett őt győzködni, mert ő találta meg, és akkor mentem én is vele. Költözés előtt voltunk, és nagyon le voltunk terhelve, akkor is így nagy döntés volt, szüleim voltak ott, nekünk mindig annyi párhuzamos szálon futott az életünk, és ez egy ilyen oxigén volt a lelkünknek. És így kezdtünk el járni itt Vásárhelyen, akkor két csoport volt, most már csak egy van. És mindjárt az elején találtunk egy újabb mestert, őt Lucián Stánnak hívják, egy fiatalabb román férfi táncos. Hát nagyon-nagyon sokat beszéltünk is erről. A fazekaláshoz kötöttem tanulási formaként, mert hogy itt is a testeddel dolgozol, és követőként, tehát női táncosként, nem gondolkozhatsz. Ez, hogy én ne gondolkozzak, ez nekem két éven bekerült, két év tanulásban. Az, hogy nőként ne érezzem megalázva magam, ne érezzem hátrányba szorultan, ne frusztráljon ez az egész, az azt hiszem talán még újabb két éven bekerült. Ez az érzés, hogy van egy vezető, aki kitalálja a következő lépést. Ugye a tangónak nincsen semmi szabálya. A tangó ott születik, abban a pillanatban, és te inspirálod tulajdonképpen. A te lehetőségeid adják a vezetőnek a lehetőségeit, és akkor te elengedheted magad, és csak élvezheted ezt a táncot. Én a tavaly augusztusban, 8 év tánc után Buenos Airesbe kaptam egy óriási bókot, egy brazil férfitól, aki azt mondta, mint egy Ferrarit, vagy mint egy Lamborghinit, úgy lehet téged vezetni. Hát ez egy a tangóban ez egy óriási bók. Van ez a hasonlat, hogy van a hegedű, és van a vonó, és így születik a zene. Vagy hogy van a mester, aki a zenész, és van a hangszere, akkor nem mindegy, hogy te milyen hegedű vagy. Ez a te felelősséged a fejlődésben. Hát itt a tangóban is azért ez, amit mondtam magamról, ez a vágy a tanulásra. Nagyon sok mesterhez mentünk, nagyon sokat tanfolyamra, és gondolkoztunk, és elemeztünk, és gyakoroltunk, és nagyon nehéz a testednek tanulnia. Szerintem a testtel nehezebb tanulni, mint a fejjel, mint az ésszel. Na de így plafonálódok, mert például olvasok egy csomó jó receptet, így amikor szemem elé jön, de akkor, amikor neki kell fogni főzni, akkor az anyám régi ételei jutnak eszembe. Úgyhogy ezen a téren például nem vagyok kreatív. Na de nagyon kreatív voltam a spanyol tanulással. A spanyol tanulást is a tangó hozta, és ha a tanulásról és a tanárokról beszéltünk, akkor egy nagyon érdekes tapasztalatom volt. Hát ugye eljutottam oda, hogy tanulni, én most már a fiataloktól tanulok. És ez természetes, ugye, mert nálam öregebbek már lassan nincsenek. Vagy persze az öregektől is nagyon sokat tanulok az élet végének a stratégiáiról. De azt, hogy leültem például az én igényességemmel spanyolt tanulni, és eldöntöttem, hogy minden nap megtanulok 10 szót, és el is kezdtem megtanulni, aztán másnapra elfelejtettem őket. És akkor jött ez a kis nagyon fiatal, azt hiszem 25 éves román lány, és így azt mondta, hogy hát nem kell te szavakat megjegyezni, el kell kezdjünk beszélgetni. És akkor összetudtam rakni 3 szót, akkor az a 3 szó már így megmaradt a sorrend, és így amikor így bedobtam a törül között, és azt mondtam, hogy kész, akkor én itt feladom a régi módszereimet, pont mint a tangóval, és akkor csak úgy elkezdtem így beszélgetni, hallgatni, persze azért tanultam én rendesen, gondolkoztam, meg gyakoroltam, meg magoltam, de nem ez volt az elsődleges benne, és akkor amikor eljutottunk Buenos Airesbe, hát azért ott, hogyha ha tudsz velük beszélgetni, ott nagy előnyöd van, mert ők nem nagyon tudnak angolul. Főleg ezek az idősebb argentinok, akikkel elmegyünk, és ezekbe a milongának hívják ezeket a táncházakat, és így az idősek között elboldogulni, ez egy nagyon nagy előny.
Itt a tangóval kapcsolatban nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy a táncoló hogyan kötődik, és hogyan enged el, hogyan közeledik, és hogyan távolodik egyszerre a párjához. Még korábban, amikor beszélgettünk a tangóról, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogyan történik a párválasztás egy-egy milongán például.
Hát onnan indulok, hogy az a tangó, amit mi táncolunk, az nem az a tangó, mint ami ez az esszenárió, így nevezik ezt, amit a színpadon táncolnak. Tehát azt, amit a színpadon táncolnak, azt azért táncolják, hogy látszódjon. Rengeteg látványeleme van, tényleg a férfi nagyon megjátsza ezt a tüzességet, ez olyan, mint mikor ugye a vörös rózsát a foga közé szorítja, de ez a hétköznapi tangó nem ez. Úgyhogy ez a fajta elképzelés nem így működik. A tangó tánc az egy, most hogy viselj el, hogy a te párod, hogy te valakivel egy jót beszélgettél, vagy hogy te egy interjút készítettél, ott ültök egy milyen érdekes dolgokról beszélsz, és ő is érdekes dolgokkal beszél valakivel. Ezek a milongák, ezek abszolút publikusak, azért találkoznak az emberek, hogy táncoljanak.
Igen, itt a féltékenység kapcsán említetted, és ez nekem nagyon tetszett, hogy a tangóban nincs féltékenység. Tilos.
Nem, igen, nem lehet. Nem lehet, mert nem erről szól. Igen, így mondta nekem egy idős argentin hölgy, hogy nem így kell gondolkozzál. Tehát, hogy ezek ilyen prekoncepciók. Ha féltékeny természetű vagy, akkor mindig, amikor a férjed nincs melletted, gyanakszol, és akkor, hogyha melletted van, akkor is nézed. Tehát, hogy ha van egy partner kapcsolatod, ami most már nekünk 38 éves házasság, szadik évben vagyunk házasságban, akkor megvan a szerződésed, megvan a szabadságod, megvan, én például egyedül elmegyek kirándulni. Most ez egy bizalom kérdése tulajdonképpen. Ami meg kell történjen, az megtörténhetik akkor is, hogyha félsz vagy nem félsz ettől. És az, hogy kivel táncolsz, rengeteg frusztrációt hoz. Tehát például természetes, hogy előnye van a nagyon csinos nőknek. Előnye van a fiatal csinos nőknek. Előnye van annak, aki nagyon ráhajt arra, hogy valakivel táncoljon. Viszont akkor, hogyha egy jó táncos vagy, mert ezért megdolgoztál, mert sugárzik belőled az, hogy szeretsz táncolni, azt, hogy leküzdöd a frusztrációidat, azt, hogy nem vagy mogorva, hogy nem izgulsz, ezt külön meg kell tanulni, talán az életben nagyon sok területen, azt, hogy tudom, amit tudok, erre büszke vagyok, vagy ez vagyok én, ezt én felvállalom. Igen, ennyi éves vagyok, ráncos vagyok, őszhajú vagyok, nagyon szeretek táncolni. És ezzel lépek be a terembe. Erről is sokat beszélgettünk ezekkel a mi mestereinkkel, mert ugye ezt is meg kell tanulni, ezt meg kell tanulni felvállalni. Ha bizonytalan vagy, hogyha feszült vagy, akkor nem téged fognak választani. És akkor megvannak a különféle rendezvények, különféle találkozók. Vannak a maratonok, ahol nincs paritás. Tehát ugye Európában sokkal több nő táncol, ezért Buenos Aires egy paradicsom. Ott egyenlőség van, nagyon sok férfi táncol. Nem tudom, a mi kultúránkban... Ez azért nehéz ez a tánc, mert nagyon frusztráló tud lenni, és a férfiak lehet, hogy kevésbé frusztráció állók, azt, hogy kell, rászánjál te 2-3 évet addig, ameddig nem ütközöl össze, vagy a másikkal, vagy egyáltalán így egy ez egy nagyon bonyolult koreográfia, hogyan a párok körbe mennek, kell figyelni az első párra, a hátsó párra, kell figyelj magadra, kreálod a táncot. Nagyon bonyolult ez az egész dolog. Akkor vannak a fesztiválok, ahol nagyon sok tanár megy, nagy bemutatók vannak, gyönyörű ruhák vannak. Abból talán mi kiöregettünk, vagy nem kezdtük el idejében. És akkor vannak azok a típusú találkozók, ezeket encuentroknak hívják, ahol a mi korunkbeli házaspárok vannak, sőt, most ilyen 80 év fölötti házaspárral is találkoztam, paritásban, tehát csak párral jelentkezhetsz, és nagyon-nagyon érdekes emberek vannak, lenyugodott emberek vannak, akik tényleg azért mennek, hogy táncoljanak. Nagyon jó beszélgetések vannak, tehát ez egy nagyon-nagyon minőségi, így ahova mi most egy éve ezekre a fajta találkozókra járunk, és ez nagyon nagy ajándék, hogy ide ezeket mi megtaláltuk.
Négy területről is beszélgettünk a te életed kapcsán, a matematikával kezdtük, a hitoktatás, a kerámiázás, a tangó, az argentin tangó. Tudnak-e ötvöződni ezek a területek az életedben?
Minden. Én hiszem azt, visszatérve a tanulásra és a tanításra, hogy minden, amit tanultál, az életed során felhasználod. Mindent felhasználsz. Lehet, hogy nem olyan formában. Tehát mondtam, hogy én például a matematikai logikámat, a tanulni tudást használtam fel a hitoktatásban. A rendszerlátásomat, az igényességemet használtam, a szervezettségemet használtam fel közösségek szervezésében. Akkor volt, amit ugye el kellett engedjek, újakat tanultam. De azt például, amit a kezemmel megtanultam, a fazekalással, azt, amit például azt, hogy tengelyben beállítani a tengelybe az agyagot, ugyanúgy kell a testemet is tengelybe állítsam akkor, amikor táncolok. A lelkem dolgozik, a lelkem igazából a tánc, a tárgyaim engem mutatnak, a táncom is engem mutat tulajdonképpen, egy előadásom, egy beszélgetésem is engem mutat. Rakódik, ha nem feneketlen zsák vagy, és nem pazarlod el, vagy nem felületesen tanulsz, hogyha oda teszed magad, hogyha tényleg érdekel az, amit teszel, akkor mindennek megvan a helye. És egy csodálatos dolog az, hogy az élet még hosszú, még van belőle. Ahogyan ezt láttam, nagyon sok öreget kísértem el, azt láttam mindeniken, hogy az öregedése, az öregsége olyan volt, mint az élete. Egy nagyon érdekes volt, az egyik régi tanítványommal találkoztam, és azt mondta, hogy úgy szeretlek téged követni, és így a Facebookon, és kérdeztem, hogy miért, és azt mondta, hogy azért, mert te felmutatod azt a lehetőséget, hogy 50 fölött is van még élet. Aztán gondoltam, hát te még olyan fiatal vagy, hogy ne lenne élet 50 fölött is, sőt, most már 60, mindjárt aztán közeledünk a 60-hoz. Remélem, hogy 60 fölött is lesz élet. A tér az, ahogy mondtam, az egy kicsit lehet, hogy kisebb lesz, de nekem a nagynéném volt ilyen aktív, és maradt is utolsó percéig, és ezt, hogy a szépet meglátni, a kalandot, a kihívást meglátni, az emberekkel való beszélgetésben örömöt találni, ez a fajta vibráló, különlegesen szép élet, ami itt van körülöttünk és bennünk, ezt tanulni, ennek sosincs vége. Az utolsó pillanatig nincs vége.
Szoktál-e büszke lenni? Szokott-e valamiért büszkeség eltölteni? Mondjuk a munkád gyümölcse miatt, vagy azért, mert valamit elértél, valamit letettél az asztalra? Fontos-e ez az érzés?
Igen. Ez a nem feltétlenül büszkeségnek nevezem, hanem ez a jó érzés, ez az elégtétel, hogy oda tetted, és meglett az eredménye, de valahogy nagyon-nagyon sok dologban úgy látom, hogy ez egy áldás. Tehát, hogy én nem voltam elég, vagy nem egyedül, én ezt nem egyedül csináltam. Nekem van egy teremtőm, aki egy feladatot adott, aki ehhez segítséget adott, ad mindenben, mind a mai napig. Talán ahogy ő néz rám, és ezt mondja, hogy na jól vagyon, jó és hű szolgám, de hogy akkor utána persze ezt mondja, hogy hű voltál a kevésen, na most sokat bízok rád ezután. Hogy valakitől kaptad a tehetségeket, a képességeket, a karizmádat, kaptad a feladatot, kaptad a lehetőségeket, én nagyon sok lehetőséget kaptam, de engem azért teremtett, hogy ezeket megtegyem. És minden napra van valami feladat, lehet, hogy most már teljesen más, de nincs, azt hiszem, hogy nincsen nap feladat nélkül. És hogy amikor én valamit megtettem, valamit jól tettem, akkor és sokszor, mint egy gyermek így megyek, és azt mondom, hogy na, ugye, ügyes vagyok, na, kicsit veregesd meg a vállamat, hogy kapjak még egy kicsi erőt majd a következőhöz is.
Nem a válladat veregetem meg, hanem a fejemet hajtom meg előtted, és tudd meg, hogy sok mindenben példaértékű vagy számomra. Köszönöm szépen neked, Irénke, hogy beszélgettünk.
Köszönöm nagyon szépen, és szeretettel várok mindenkit. Engem van egy ilyen Facebook oldalam, hogy Útjaim, és akkor amerre járkálok, ott szoktam érdekes dolgokat mutatni, és van egy Irénkerámiám, és ott is lehet látni azt, amit készítek.
Sok-sok kíváncsi embert, hallgató fület kívánok neked, sok szép táncot, és sok szép tárgyat, ami a kezeid alatt születik majd.
Köszönöm nagyon szépen, köszönöm, Ildikó.
Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Demeter Irénnel beszélgettünk. Én Ila Ildikó vagyok, és a következő Rádió Didaktában visszavárom önöket. Minden jót!